Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 161. énekünket, Siess keresztjén lelki jót hallani. Az első három verset énekeljük el. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Áldunk téged, mennyei atyánk, hogy itt lehetünk színed előtt, hogy azon a helyen lehetünk, ahol annyiszor szóltál már hozzánk, és hogy most is azért gyűjtesz magad köré, hogy a te igédet hallgassuk, és erőt adj az életünknek. Bűnbánattal valljuk meg előtted, Urunk, hogy olyan gyatrák, lusták és használhatatlanok vagyunk a harcban, amiről az előbb énekeltünk. Olyan sokszor nem harcolunk és nem is akarunk tanulni, harcolni, és olyan sokszor nem vagyunk eszköz a te kezedben, hanem önfejűen szédelgő nyáj vagyunk, és nem figyelünk a pásztorra. Könyörülj rajtunk, Urunk, és kérünk, hogy használd a te élő, világos szavadat arra, hogy magad köré gyűjts bennünket, hogy minden szempontból a te igédre, világosságodra, igazságodra irányítsd a mi figyelmünket, és hogy az életünk ott legyen te nálad. Kérünk, csendesítsd le a szívünket, nyisd fel a szemünket a te igazságaidra, beszélj velünk. Amen. Olvasom Isten igéjét a Krónikák első könyve 17. részéből, a 17. rész 16-tól 27. verséig, Dávid király egyik imádságát olvasom. Akkor bement Dávid király az Úr színe elé, leült, és ezt mondta. Ki vagyok én, Uram Istenem, és mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig? Sőt, még ezt is keveselted, Istenem, és a távoli jövőre nézve is tettél ígéretet szolgád házának, és az egyre följebb emelkedő ember alakját láttad bennem, Uram Istenem. Kell-e még Dávidnak is valamit hozzátennie ahhoz, ahogyan te megtisztelted szolgádat, hiszen te ismered szolgádat. Uram, a te szolgádért és szíved szerint vitted véghez mindezt a hatalmas dolgot, hogy e hatalmas dolgokat megismertesd. Uram, nincs hozzád fogható, sőt nincs is rajtad kívül Isten, egészen úgy, ahogy hallottuk fülünkkel. Van-e még egy olyan nemzet a földön, mint a te néped, Izrael, amelyért elment az Isten és kiváltotta, hogy az ő népe legyen, és nevet szerzett magának a nagy és félelmetes tettekkel, amikor nemzeteket űzött el népe elől, amelyet kiváltott Egyiptomból. Így tetted népedet, Izraelt, a magad népévé örökre, te pedig, Uram, az Istenük lettél. Most azért, Uram, maradjon meg örökre az az ígéret, melyet szolgádnak és háza népének megígértél, és tégy úgy, ahogyan ígérted. Akkor megmarad, és nagy lesz a te neved örökké, mert ezt mondják, a seregek ura, Izrael istene, ő az istene Izraelnek. Szolgádnak, Dávidnak a háza pedig szilárd lesz színed előtt. Te, én Istenem, azt a kijelentést adtad szolgádnak, hogy megépíted házát. Ezért volt bátorság a szolgádnak, hogy így imádkozzék hozzád. Valóban, Uram, te vagy az Isten, és te ígérted szolgádnak ezt a jót. Áld meg azért kegyelmesen szolgád házát, hogy örökre színed előtt legyen. Mert ha te, Uram, megáldod, örökre áldott lesz. Egy életen át Istennel. Ezzel a címmel hallhattuk a múlt héten az evangelizációs sorozatot, és többször hallottuk a szószékről azt is, hogy nem Dávid király életéről van szó, csak Dávid történeteink keresztül, arról az életről, aki maga az Isten, aki a számunkra az élet akar lenni, és szólt közöttünk az ő hívása, üzenete, szólt közöttünk az ige hirdetés egy életen át Istennel, és biztosak lehetünk benne, hogy Isten ezek által, az igék által a mi életünkről akar beszélni. Dávid életének a történetein keresztül szólt az ige, egészen az ő elhívásától, a haláláig. Dávid utolsó szavai, az volt az utolsó, a szombatesti cím. 15 éves korában hívta el Dávidot Isten, 70 évet ért meg, és mindenről a hosszú időszakról, Istennek ezekben az évtizedekben megmutatott kegyelméről, hatalmas dolgairól hallottunk. De Isten szeretete Dávid iránt ne gondoljuk, hogy csak 70 esztendőre érvényes. Jóval több örökkévaló a szeretet, amellyel szereti Dávidot, és minket is. És Dávid élete sem csak ezt a 7 évtizedet jelentette, sokkal többet jelentett az ő élete, mert ott van az élete az Istennél, mert örökkévaló szeretettel szerette Dávidot. És Dávid életének az értelméről is ugyanezt elmondhatjuk. Az ő értelme, az élete értelme és célja nem arra a 70 esztendőre irányul, nem fejeződik be ott az utolsó szavainál, bármilyen csodálatosak is ezek a szavak, meg sok minden, ami előtte van, hanem sokkal tágabb íve értelme van mindennek, az örökkévalóságra irányul. Azért szólt az ige hirdetés vasárnap reggel szintén Dáviddal kapcsolatban arról, hogy a neki adott bocsánat és az ő neki adott ígéret az Isten szemében örök érvényű, nem fakul és nem lesz a múlté. És a vasárnap hallott ige szerint Isten Dávid halála után is emlegeti Dávidot, méghozzá úgy, mint egy nagyon kedves és szeretett szolgáját, emlegeti Dávidnak az Isten oltárára odaadott szívét, Dávid Isten szerinti döntéseit, azt, hogy úgy járt Dávid a szolgám, hogy a teljes szíve az enyém volt, erről hallottunk vasárnap. És most menjünk tovább, szintén egy olyan ige szakaszt hallottunk az előbb, ami Dávid életének a hosszú távú kifutásáról beszél. Távoli időre is adtál ígéreteket szolgádnak, ezt olvastuk az előbb Dávid imádságában, és beszéljünk most ezekről a távoli időkről. Az imádsága előzményeit sokan ismerjük. Ebben a fejezetben és Sámuel második könyve 7. részében is megvan írva. Dávid, aki megszilárdította hatalmát Jeruzsálemben, aki már a teljes ország királya, aki lassan valóban igazzá teszi azt a nevet, ami Jeruzsálemnek a neve, a béke lakóhelye, a béke városa. Elhatározza, hogy most már csak az hiányzik, álljon itt, ebben a városban, a fővárosban Istennek egy templom. Idáig sátorban volt az Isten szövetségládája, a pusztai vándorlás korszakától egészen az államalapításig és még azon túl is. Építsünk Istennek egy templomot Jeruzsálemben. És először jónak tűnik az ötlet, Isten iránti szeretetből született, Isten iránti lelkesedésből, odaszánásból, a próféta sem lát benne kivetnivalót, Dávid elkezd rajta gondolkozni, de másnap jön Nátán próféta, hogy megkérdeztem az Urat. És az Úr azt mondja, hogy ennek nem most, és nem így van itt az ideje. És a próféta röviden elmondja ott Dávidnak, hogy Isten akarata, hogy te csak gyűjtsd össze a kincseket, az építőanyagokat, kezd meg az előkészületeket, de a te fiad, Salamon fogja megépíteni ezt a templomot Isten akarata szerint. És ebben hangzik el egy olyan mondat, azt mondja Isten a prófétán keresztül, nem te építesz nekem házat, hanem én építem meg a te házadat. És itt nem csak a palotára, a kőre és fára gondol, hanem sokkal inkább Dávid családjára, utódaira, a királyi trónra, ami az ő családjukban marad, és arra, hogy nem lesz olyan, amikor az ő házának, utódainak vége szakad, vagy azokat eltörli, vagy elengedi a színe elől Isten. Nem te építesz nekem házat, hanem én építem meg a te házadat. És ezekre a szavakra reagál Dávid azzal az imádsággal, amit felolvastam. Egy életen át Istennel, és jóval a földi élet határán túl is, Isten ígéretében, Isten szeretetében, Istennel való szövetségben megmaradva. Így jellemezhetnénk Dávidnak ezt az imádságát. Szerepel benne többször is az a szó, hogy örök. És Dávid, amikor így imádkozik, hogy örök időkre tettél ígéretet a te szolgádnak, hogy örök szövetségről beszél Dávid, örök szeretetről, akkor Dávid itt nem valami költői túlzásról beszél, nem tesz úgy, ahogy néha mi szoktunk, hogy kiszínezi és eltúlozza a szavait, és ezzel próbálja ünnepélyesebbé varázsolni, nem. Dávid itt szó szerint komolyan gondolja, amit mond. Nézzük, hogy hogyan érti azt Isten, hogy örök. Mindaz, ami a későbbiekben Dávidról a Bibliában szerepel, erre az ígéretre nyúlik vissza. Itt gyökerezik. Dávid neve az ő halálának leírása után még majdnem 100 alkalommal szerepel a Szentírásban. Hivatkoznak Dávidra a próféták, a zsoltárokat nem is említettem, azzal együtt sokkal több lenne, de hivatkozik rá sok próféta, aztán az írásmagyarázók, aztán az Új Szövetség szentírói, maga Jézus többször is, a tanítványok, az apostolok, és a Jelenések könyvében is többször is ott van az ő neve, majdnem 100 alkalommal. És Isten ezt a széles ívet rajzolja elénk a Bibliában, azért, hogy szemléltesse a számunkra, mit jelent a Dávidnak adott örök szövetség, amiről felolvasott alapigénkben szó van. Hadd olvassak csak néhány jellemző mondatot ezek közül. Az Ézsaiás könyvében az 55. fejezetben így érvel Isten az ő népének. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. a Dávid iránti hűségére appellál, mintha azt mondaná, nézzétek meg, nagyon jól ismeritek a szolgámat, Dávidot, tisztelitek őt és emlékezetetekben van, látjátok az életét, azon láthatjátok, hogy hűséges maradok hozzá. Emlékszem rá, tudom, mit ígértem neki, és most a nehéz helyzetben, fenyegetettségben, erkölcsi mélyponton, teljesen mindegy, ott van Isten rendíthetetlen hűsége, Dávidért is. És aztán a Jeremiás könyvéből nézzük, ez már a fogság idején, a kilátástalanság helyzetében szólt a néphez. Ezt mondja az Úr, ha érvénytelenné tudjátok tenni a nappalra és éjszakára vonatkozó szövetségemet, úgyhogy ne legyen nappal és éjszaka, akkor válik érvénytelenné szolgámmal, Dáviddal kötött szövetségem, hogy ne lenne fia, aki trónján uralkodnék. Amilyen megszámlálhatatlan az ég serege, és megmérhetetlen a tenger fövénye, úgy megszaporítom szolgámnak, Dávidnak az utódait. Az Ezékiel könyvében szintén, fogságban, egy másik helyzetben, ezt mondja Isten, egyetlen pásztort rendelek föléjük, hogy legeltesse őket, szolgámat, Dávidot. Ő fogja legeltetni őket, ő lesz a pásztoruk. Évszázadokkal Dávid halála után vagyunk, ekkor Ezékiel könyve megírásának az idején, és a próféta nagyon jól érti, és akik olvassák, hallják, azok is jól értik, Isten ígérete arra a bizonyos utódra, akivel kapcsolatban Dávid az alapigényben imádkozik, még mindig áll, egyre jelentősebb, egyre fontosabb ez az ígéret, ebbe kell most már kapaszkodni, mondja a próféta, és hasonlítsátok Dávidhoz, az ő országához, uralmához, ahhoz a békességhez, azt, amit majd elhozok. Lesz folytatás, lesz Istennek továbbra is gondoskodó szeretete. És aztán, ha ugrunk egy nagyot, sok helyet olvashatnánk még, de most inkább lapozzunk az Új Szövetséghez. Az Új Szövetség legelső mondatát nézzük meg, hogyan kezdődik Máté evangéliuma. Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetség könyve. És utána következik a Dávid fiának, vagyis Jézusnak az evangéliuma, a róla szóló ünnepi örömhír. Így kezdődik az Új Szövetség, hivatkozik az első mondatában a szövetségre, az ígéretre, arra, hogy Istennek az a szó, hogy örök, az valóban azt jelenti, hogy ő nem felejt és nem lehet kiesni a szövetségéből, és bemutatja Isten ebben az evangéliumban az ő fiát, akit az ígéretek szerint küldött el, és megemlíti, hogy ő Dávidnak fia, a Dávidnak szóló ígéret folytatása. És aztán itt is sorolhatnánk hosszan, csak néhány jellemzőt említek. Jézus, amikor az írástudóknak rá akar mutatni, hogy ő kicsoda, hiszen ők lehetnének a képzettségük, tudásuk alapján, akik először felismerik őt, akkor idézi a 110. Zsoltárt, Dávidnak, mint egy proféciájaként hangzik ez a Zsoltár. Abban kijelenti Dávid, hogy az ő leszármazottja egyben az ő ura is lesz. Az ő ura, aki már él titokzatos módon, aki majd eljön. Nem látjuk a Bibliából, hogy ezt érthetné Dávid, hiszen nem lehet ezt érteni, de valahogy titokzatos módon kapcsolatba kerül ezzel a titokkal, és megsejti. És Isten szent lelke által prófétál róla. Ezt magyarázza Jézus az írástudóknak, Dávid fiát várjátok, a Dávidhoz méltó uralkodót és királyt, de lássátok meg, hogy ezt maga Dávid is kimondja, az ő uráról van szó, arról, aki sokkal nagyobb, a Messiásról. És az írástudók nem veszik észre, hogy ott áll előttük ez az Úr. Aztán Megy tovább Jézus, tanít, gyógyít, és többször is szólítják úgy, sőt, kiáltanak utána úgy a nyomorúságból, a porból, az út mellől, hogy Dávid fia, könyörülj rajtunk. Tudják, hogy kit várnak, tudják, hogy a mindenható Istennek az ígérete, beteljesedése az, aki most köztük jár, és akitől a gyógyulást, a megváltást remélik. Aztán, amikor virágvasárnap Jézus tanítványai és a sokaság egy része megsejtik, megérzik a történtek jelentőségét, az Úr, a király bevonul az ő városába, kiáltoznak előtte Hozsánna a Dávid fiának. Hozsánna, vagyis segíts meg, irgalmaz, gyere és segíts rajtunk, ezt jelenti ez a szó összetétel, hogy Hozsánna, Dávid fiának, a legitim királynak, az igazi királynak, a királyok királyának. És pünköstkor, Jézus mennybe menetele után, amikor az apostolok kapják a Szent Lelket, és Péter kiáll, és egyszer csak, mintha hályog hullana le az ő szemükről is, elkezdik hirdetni a valóságot a népnek, arra hivatkozik Péter a Cselekedetek 2.30-ban, hogy Krisztus feltámadásáról jövendölt Dávid király a lélek által, Dávid, aki nem csak király volt, hanem egyben proféta is, Krisztus feltámadásáról jövendölt, amikor azt mondta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára, ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. A 132. Zsoltárt idézi itt Péter apostol. Tehát Dávid, aki előre tekint, aki titokzatos módon valahogy Krisztus feltámadásáról beszélhet. Testvérek, érezzük, hogy mennyivel tágabbak az Isten ígéretei annál, amit szűken először gondoltunk talán, hogy egy életen át Istennel megszületni, megmaradni, Isten által gyarapodni, és aztán békességben és élettel megelégedve meghalni, nem csak ennyit jelent. Egy életen át Istennel, Dávidnak az is belefért, hogy előre tekintve, ahogy Péter mondja, Krisztus feltámadásáról prófétált, nem marad a halottak birodalmában. És hogyha most már lezárjuk ezt a sort, mit is jelent a Biblia által festett ívben az, hogy Dávidnak tett ígéretek örökek? Jelenések könyve 5. fejezet, ez a csodálatos látomás, ahol János apostol a mennyei világ lényegi eseményeibe tekinthet bele, így szól. Ekkor a vének közül az egyik így szólt hozzám, ne sírj, íme győzött az oroszlán a Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és annak pecséteit. És legvégül a Biblia legutolsó fejezetében maga Jézus mutatkozik be a mennyei látomásban a Szentírónak, ezt mondja Jelenések 22.16-ban. Én Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen. Én vagyok Dávid gyökere és újhajtása, a fényes hajnalcsillag. Maga Jézus a mennyben, az örökkévalóságban emlegeti Dávid nevét. A bemutatkozásában emlegeti Jézus. Érezzük-e, hogy ez milyen hatalmas dolog? Hogyan került Dávid ilyen helyzetbe? Hogyan lehet ilyen szédítő magasságban, méltóságban az ő szerepe az Isten üdv történetében? Ne felejtsük el, hogy hozzánk hasonló, esendő és bűnös ember, ugyanúgy ember, ahogy mi. És erre ő is emlékezik, imádsága első mondatában mondja ezt, felolvastuk, Ki vagyok én, és mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig? Tehát, hogy lehet ez? Hogy kerülhet az üdvtörténetben ilyen helyzetbe? Ahogy a készülés közben ezen elgondolkoztam, három választ látok a Bibliából, ezeket szeretném még megosztani a testvérekkel. Az első az, amit Dávid elhívása történetében is olvashatunk. Isten kiválasztotta Dávidot. Tehát nincs logikus magyarázat, nincs oka, célja van. Az egyik fordításunk úgy adja vissza, ami ott 1 Sámuel 16.1-ben van, Isten kiszemelte Dávidot. Dávid a kiválasztott, a kiszemelt, nem tudni miért, nem érdemelte meg, végképp nem vált rá méltóvá vagy alkalmassá, Isten megmagyarázhatatlan kegyelme juttatja őt ilyen szédítő magasságba. Isten ígéretének, szövetségének, hűségének csak az Isten mindig az oka, nem mi emberek. És hogyha fellapozzuk az Efézusi levél elejét, az első rész 4. verset, vagy akár melyik levél, apostoli levél elejét, ott találjuk nagyon sok helyen, hogy úgy kezdi mindig az apostol a gyülekezetnek írt levelet, ti vagytok az Isten kiválasztottjai. Az Isten szerettei vagytok egyen-egyenként. Hálát adok értetek, mert biztos vagyok benne, hogy nem véletlen vagytok itt, nem véletlen olvassátok, halljátok az igét. Azt mondja az Efézus 1.4, ő benne, vagyis Krisztusban kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt. Az Isten kiválasztottjai vagyunk, testvérek, nem különbözünk ebben Dávidtól. Aztán a második válasz, hogy kerülhetett Dávid ilyen helyzetbe, hogy lehet ő az, akit név szerint emleget még maga Jézus is a mennyben. A Királyok első könyve 11. részéből szeretnék olvasni csak egy fél mondatot. Salamonnak, illetve Salamonról mondja Isten, szívét vénségére más istenekhez hajlították, és szíve nem volt teljesen istené, az úré, mint volt apjának, Dávidnak a szíve. Azt mondja a számunkra ez a mondat Dávidról, az ő szíve teljesen istené, az úré volt. Ez egy tulajdonviszony, és teljesen, 100%-ig. Nem azt jelenti, ezt testvérek, nagyon jól tudjuk, mintha Dávid nem vétkezett volna, vagy ne lett volna ő is nagyon mélyen, de azt jelenti, hogy mégis megvolt ez a tulajdonviszony, amit Isten a bűn után is helyre tudott állítani, újra és újra helyreállított, ami a maradandó volt Dávid életéből. Teljesen istené az úré. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, az úr pedig azt, ami a szívben van. Ezt a mondatot is Dávid elhívása történetében olvashattuk. És Dávid életét többek között ez is jellemezte. Volt sok olyan helyzet, amikor csak ő látja az igazi valóságot a történet szereplői közül. Ott áll szembe Góliáttal az egész izraeli hadsereg, ott áll a harcra termett, magas termetű Daliás király, Saul király, és fél. És fél az egész sereg. És 40 napig ott állnak patthelyzetben remegve, nem harcolnak. Izrael neve egyébként azt jelenti, hogy Istennel harcoló, Isten harcosa, és nem harcolnak. És jön ez a 10-valahány éves kis kamasz Dávid, és egyetlenként látja a valóságot, a látható dolgok mögötti igazi valóságot. Itt ez a Góliát Istennel áll szemben. Nincs esélye. És Dávid kiáll egy szál paritjával és győz, mert látja a valóságot. És ott van a halálos bűnben, erről is hallottunk a múlt héten. Paráznaság, gyilkosság és szörnyű, sötét következmények. És Dávid, akinek a szíve teljesen Istené, itt most nem azzal törődik, hogy mi lesz a következmény, mi lesz a büntetés, ki fog meghalni, vagy esetleg őtőle elveszi-e Isten a királyságot, vagy megöli-e, vagy mi történik. Dávid egyetlen egy dologra koncentrál, mi lesz az Istennel való kapcsolatommal. Ezt hágtam át, innen estem Óriásit, az Isten kegyelméből, kivételes szeretetéből, és mi lesz most ezzel? És ott fekszik, nem eszik, nem iszik, és kérdezi az Istent, hogy hogyan mehetne vissza, hogyan lehetne a számára bocsánat. Arra az egy dologra koncentrál, hogy mi lesz az ő kapcsolatával, és mi lesz azzal a szívvel, amiről szeretné, hogy teljesen az Istené legyen. Tehát ez volt a második, testvérek, Dávid szíve teljesen az Istené. És ahogy hallottuk a vasárnapi ige hirdetésben, Isten nem a bűnt emlegeti Dáviddal kapcsolatban, hiszen az megbánt, letett és bocsánatot nyert bűn, hanem azt, hogy teljesen az övé volt a szíve. Testvérek, azt kérdezi ma tőlünk az ige, hogy mit tehetnénk azért, hogy teljesen az Istené legyen a szívünk. Szoktuk-e így nézni, mostanában néztük-e így a döntéseinket, az időbeosztásunkat, azokat a dolgokat, apróságokat talán, amikből összeáll egy-egy napunk, hetünk. Teljesen az Istené a szívünk, megvan benne ez a vágy, akarjuk ezt. Egy barátom úgy fogalmazta meg nemrég ezt a jelenséget, ezt a problémát, hogy amikor igazán nagy döntések előtt állunk, egy-egy kiemelkedő pontján az életünknek, egy-egy meghatározó nagy dologban, akkor általában keressük Isten akaratát és kérjük, és nem vesszük észre azt a 99%-ot, azokat a kicsi mindennapi döntéseket, amikben sokszor eszünkbe se jut keresni Isten akaratát. Tehát teljesen Istené. És a harmadik, az utolsó válasz arra, hogy miért jutott Dávid ilyen magasztos helyzetbe, az Isten üdv történetének az egyik szereplője. Miért lett? Az a titok, amellyel Dávid kapcsolatba került, az volt ennek a harmadik oka. Az imádságában beszél erről a titokról, Isten ígéretei az ő számára az, hogy én építem a te házadat, hogy örökre megszilárdítom a trónodat, hogy fölemelem utódodat, figyeljünk oda így egyes számban, testvérek, nem Salamonra, nem csak Salamonra vonatkozik ez, hanem az igazi utódra, ahogy láttuk is, Jézusra, és megerősítem az ő trónját örökre, ezt is mondja Isten. Vagyis ezekben az ígéretekben Dávid számára ott van az a csoda, hogy fog érkezni valaki, aki nála is összehasonlíthatatlanul nagyobb királyként, az egész világ uraként elhozza Istennek a békességét, uralmát, Istennel való kapcsolat új lehetőségét erre a földre. Láttuk, hogy mit ért Isten és mit ért Dávid azon a szón, hogy örökre. Láttuk, hogy az Istennek ennyire komoly, hogy a Jelenések könyve utolsó fejezetéig ott van Dávid Jézus Krisztus ajkán is. És figyeljünk arra is, testvérek, hogy Dávid mire koncentrál a kapott ígéretekből. Azt is mondja neki Isten, hogy nagy nevet szereztem neked. Olyan nevet, amilyen keveseknek van. És Dávid említi ezt egy szóval is az imádságában? Nem. Nem erre koncentrál. Helyette azt mondja, hogy te, Uram, nagy nevet szereztél magadnak. Itt van az imádságban. Az Isten neve a fontos neki. Ugyanolyan lélek szólít belőle, mint Jézusból, hiszen ez Jézus lelke. Szenteltessék meg a te neved. Így tanított minket imádkozni. És Azt is mondja Dávid az imádságában, kijelentést adtál. Isten szavára koncentrál, Isten kijelentésére. Nem csak úgy udvariasan megköszöni, hanem látszik az egész imádságán, hogy ebből él, erre támaszkodik, így remél a jövőben. És emlegeti, hogy örökre színed előtt legyen ez a nép, és ez az uralkodó ház, és Dávid minden utóda, és örökre áldott lesz, hogyha valóban az Isten áldja meg. Tehát olyan ez, mint egy folyamatosan táguló látkép. Ott vannak a személyes ígéretek Dávidnak, aztán családjának, házának, aztán Izraelnek, aztán az egész világnak szólnak ezek az ígéretek. És megvalósul ezekben az ígéretekben az, amit Isten már Ábrahámnak is mondott, általad nyer majd áldást a föld valamennyi népe. És Dávid ezek közül a távolabbiakra koncentrál leginkább. Így lehetséges, testvérek, hogy Dávid Jézus születése előtt 1000 évvel valahogyan titokzatos módon az Úr Jézus Krisztus eljöveteléért is imádkozik. Benne van az ő imádságában ez az örökre szóló ígéret, és ennek a végső megoldásnak a reménysége. Ennyire Krisztus közelében lehetett ő előre, és ez helyezi őt abba a csodálatos üdvtörténeti helyzetbe, amit áttekintettünk. Jó lenne, testvérek, ha ez az imádság is tanítana minket így imádkozni. Egyre kevesebbet magunkkal törődni, egyre kevesebbet a személyesen nekünk szóló ígéretekkel, dolgokkal, és egyre többet Istennel, magával foglalkozni az imádságainkban is. A nagyobb ígéretekre összpontosítani. Lehet úgy is imádkozni, hogy Istent kérjük, hogy adja meg ezt vagy azt, segítsen meg éppen az aktuális dolgainkban, vagy megköszönjük ezt a segítséget. De lehet úgy is imádkozni, hogy az Isten tanítson, hogy kutassuk az ő dolgait, hogy kérdezzük az ő akaratát. Lehet imádkozni, hogy felajánljuk magunkat neki, és látni közelről az ő munkálkodását, azt, hogy átalakítja a világot, és részt kérni ebből a munkálkodásból. Erről a fajta imádságról állítja azt János első levele, hogy az a győzelem, amely legyőzi a világot, a mi hitünk. Nem az a hit, amikor a nekem szóló személyes segítségeket várom, és teregetem ki Isten elé a kéréseimet, hanem az, amikor kutatom az ő munkáját, és oda teszem, oda ajánlom magam. És közben lehet élni azt az életet nekünk is, hogy a szívünk egyre teljesebben az Istené, és közben lehet figyelni az aktuális feladatainkra is úgy, ahogy Dávid, nem biztos, hogy látványosan, de biztos, hogy az Isten szerint és a maga helyén, amikor a juhokra kell vigyázni, amikor harcolni kell, amikor hosszú várakozás van, amikor másokért kell felvállalni egyre több felelősséget, amikor az igazságtalanságot kell alázatosan elszenvedni, teljesen mindegy. Dávid életében ott láttuk mindezt, és láttuk, hogy teljes szívvel az Istennél lenni azt jelenti, hogy az ember ezeket Istentől elfogadja és felvállalja. És azt is jelenti még, hogy átjárjon Isten lelke, hogy Dávidról mondják már az elején, vele van az Úr, ez látszik rajta, és Isten lelkét kérni a szívünkbe. És azzal fejezzük be, testvérek, a legvégén, hogy Dávid, mint király, nem ér sokat Krisztus nélkül. Szüksége van erre a titokra, amivel kapcsolatba került. Akkor is, hogyha az értelmével nem láthatja át világosan, hogyha nem kapott történetszerű kijelentést Jézusról, nem tudja a nevét, nem tudja mikor jön el, de úgy is, enélkül is titokzatos módon szüksége van már előre Krisztusra. Dávid is csak Krisztusért kapott bűnbocsánatot, ahogy mi is. És Dávid ura, ahogy láttuk és hallottuk, Krisztus. Nem csak a fia, hanem az ura. Erőforrása, aki bekapaszkodik. És Dávid életének, az ő családja életének az értelme, a háza létének az értelme, az, hogy meg fog születni belőle a Messiás. És az, hogy Dávid pásztor, az abban fog értelmet nyerni, hogy eljön a jó pásztor, és ezt beteljesíti és betölti. És ugyanígy nekünk is, testvérek, nyitva áll az az ajtó, amit Isten így mond az igéjében, adta az ő fiát, hogy aki hisz benne, örök élete legyen. Nem csak Dávid van abban a kivételezett helyzetben, amit áttekintettünk. Ne azt irigyeljük Dávidtól, hogy az ő neve mennyiszer szerepel a Bibliában, hanem gondoljunk arra, hogy a mi nevünk is, ahogy Jézus mondja, fel van írva a mennyben. Ennek örüljetek, ezt mondja Jézus. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Minket is választott. És azt is mondja, akarom, hogy akiket nekem adtál, atyám, azok ott legyenek, ahol én is. Így kapaszkodjunk mi is Isten ígéreteibe, mert Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, utódának az örökös társai vagyunk. Amen. Urunk, Krisztusunk, áldunk téged, hogy a te hűséged, a te szereteted irántunk már akkor is megvolt, amikor ez a világ még nem létezett. Köszönjük, hogy a világ teremtése előtt elvállaltad értünk azt, hogy te leszel az áldozati bárány a mi bűneinkért, és már akkor annyira szerettél, hogy név szerint ismertél, és elhatároztad, hogy a tieiddé teszel minket. Köszönjük, Urunk, hogy megmutattad most nekünk a Dávidnak tett ígéreteket, azoknak a komolyságát, megmutattad, hogy mekkora a te szereteted, és köszönjük, hogy nekünk is legalább ugyanekkora ígéreteid vannak. Köszönjük, hogy a tieidnek nevezel bennünket. Köszönjük, hogy hajlandó vagy a szívünket átformálni, a te lelkedet adni nekünk, és megtenni, megcselekedni, hogy a tiéd legyen a szívünk. Erre kérünk most. Kérünk, hogy rendezd te az életünk dolgait, döntéseinket, értékrendünket, minden napunkat vondd a te uralmad alá. És kérünk, Úr Jézus Krisztus, nyisd föl a mi szemünket mindig, hogy láthassuk a te titkaidat, a te dolgaidat az életünk és a világ eseményei mögött. Szeretnénk mi megtanulni a nagyobb ígéreteket kérni és várni tőled. Szeretnénk megtanulni úgy imádkozni, hogy beleláthatunk a te munkáidba, és nem csak láthatunk, hanem akarunk is azokban részt venni. Kérünk, Urunk, hogy használj minket. Könyörgünk a körülöttünk élőkért is, ezért a népért, amelyben annyi az indulat, a betegség, a sötétség, az elkeseredés, és látod, Urunk, hogy mindezeknek ott van a gyökere, hogy te rád nem hallgatunk és nem hiszünk neked. Könyörgünk ezért az országért. Legyen itt a te igéd világossága egyre nagyobb, hogy ha akarod, akkor rajtunk keresztül is. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Így szól az Úr, egyetlen pásztort rendelek föléjük, hogy legeltesse őket. Amen. Isten velünk, viszontlátás!